Beléptünk egy ige hirdetés sorozatba, ahol János evangéliumának szakaszai vannak előttünk egészen nyárig. Keressük azt, hogy mire hívnak ezek az ige szakaszok bennünket, mint Isten népét, mint Krisztus követő, kereső embereket, mint közösséget. És arra is keressük a választ, hogy mit jelent ebben a világban élni, jelen lenni. Része lenni ennek a teremtettségnek úgy, hogy mi hisszük és valljuk, hogy Isten az, aki teremtette ezt az egész világot. Isten az, aki létrehozta és életre hívta az egész földet, a benne lakókat, és így ránk bízta azt, hogy mi erre vigyázzunk, hogy mi ezt őrizzük. Ráfigyelve, tőle várva, keressük úgy az igéken keresztül azt, hogy Isten hogyan formálja a gondolkodásunkat, a látásmódunkat, hogy ennek az igazsága ott legyen velünk a mindennapokban, hogy úgy nézzünk a kertünkre, a lakókörnyezetünkre, hogy ezt Isten ajándékozta nekünk. Ne felejtsük el, hogy a közös történetünk úgy indul, hogy Isten az embert egy kertbe helyezi, hogy azt őrizze, és arra vigyázzon. És így első vasárnap arról volt szó, hogy mi ezzel a gazdai feladatunkkal, felelősséggel és alázattal éljünk. A múlt alkalommal arról volt szó, hogy mit jelent a tanítványi lét, hogy úton vagyunk, hogy mit jelent az, hogy ezen az úton Isten, mint hűséges Isten jelen van. És ma pedig arról lesz szó, hogy amikor Jézus első csodáját fogom felolvasni, hogy mit tanulhatunk Jézus dicsőségéről, az ő lényének, tekintélyének, szent méltóságának a valóságáról, hogy higgyünk, és hogyha hiszünk, akkor örök életünk legyen. A második fejezet János evangéliumából, az első 11 versből így hangzik. A harmadik napon menyegző volt a Galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték, színülték. Azután így szólt hozzájuk: most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a Galileai Kánába. Így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig. János másképp látja Jézus földi életét, mint a többi evangélista, a szinoptikusok. Ő felülről, mondhatnám, hogy fölülről látja azt, ahogyan Jézus megjelenik és jelen van a világban. És az első fejezetben János már rögtön folyamatosan bizonságot tesz Jézusról. Erről hallhattunk az elmúlt hetekben. És nem akárhogy tesz róla bizonságot. Már ott azokban a szavakban, mondatokban megmutatkozik, hogy ő úgy látja Jézust, mint akinek dicsősége van. Így szól róla: ő az, akiben élet van. Ő az, akiben az emberek világossága van. Ő az, aki testélet és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És azt mondja, íme az Isten báránya. Megfigyeltük, hogy az első fejezetben János kétszer is így tesz Jézusról bizonságot. Íme az Isten báránya. És folytatja tovább János, ő az, aki nem vízzel keresztel, hanem aki szent lélekkel fog keresztelni, akiről azt mondja, hogy arra sem vagyok méltó, hogy a sarója szíját leoldjam. Vagyis azt mondja, hogy arra se vagyok méltó, hogy Jézusnak a rabszolgája legyek, mert ő látta az ő dicsőségét, az ő isteni dicsőségét. Őt látta, mint felkent szabadítót. És őt, Jézus Krisztust meghívják egy mennyegzőre. Két dologról fogok veletek, nektek beszélni, veletek, remélem együtt gondolkodunk. Először arról, hogy Jézus nem ellensége az élet természetes örömeinek, sőt, ő adományozója az igazi örömnek. Másodszorban pedig arról, hogy hogyan mutatja meg az ő dicsőségét, és hogy ez bennünket mire hív. Tehát Jézust, az Isten bárányát meghívják egy mennyegzőre. És olyan szép, hogy ő elfogadja ezt a meghívást. Ő elmegy. Ő ott van. Ő nem egy ilyen kicsit elérhetetlen, távolságtartó, szent emberként viselkedik ott, aki kicsit úgy különc, hanem ő ott van, jelen van, ahol öröm van, ahol vigadalom van. És ugyanakkor tudjuk, hogy ő megy a temetésre is, hogy a gyászolókat vigasztalja, hogy odaáll a betegágy mellé, mert ő ott van, törődik velünk a gyengeségünkben is. Sőt, a legnagyobb vád ellene az, hogy a bűnösök és a vámszedők barátja. Ő ott van az életünk minden helyzetében és minden állapotában. Ne felejtsük el, hogy az Ószövetségben az ő neve az, hogy Immánuel, vagyis velünk az Isten. Velünk akar lenni az Isten, veled akar lenni Isten. Itt, vagy amikor kilépsz a templomból és folytatod az utadat. És ahol ő megjelenik, ahol az ő első csodáját teszi, ahol ő ott van, az egy mennyegző, az egy esküvő. Mint egy a házasságot, amit ő hozott létre, amit ő alkotott, azt így megáldja, megpecsételi egy nő és egy férfi szövetsége. És azt mondja, hogy ez áldás, ez legyen rajta az áldásom, ott van, jelen van, igenli, ami ott történik. És ő ott van, és az első dolog, amit kezd, hogy átváltoztatja a vizet borrá. Ez van itt ennek a történetnek a középpontjában. És olyan jó még megfigyelni azt is, ahogy ő ott van, és elképzeljük ezt az egész jelenetet. Amikor ő megjelenik, akkor minden megy tovább. Ott van a mester, akit már hallottak talán beszélni, jelen van a lénye, és hogy minden megy tovább. Mindenki megy a természetes valóságával, ott megéri azt az ünnepet, nem kezdenek el csendben lenni, nincs vége semmi örömnek, hanem ott együtt vannak, és ő ott van velük. És eszembe jutott, hogy de tényleg így van. Olyan keveset beszélünk az örömről, hogy Jézus bárhol, ha olvasok az evangéliumot, megjelenik, ott mindenhol öröm van. Vagy gyógyulás, vagy szabadítás, vagy vigasztalódás, vagy imádás, dicsőítés. Ott mindenhol, ahol megjelenik, ott jó dolog történik. És itt is egy jó dolog történik. A vizet borrá változtatja. De hogyan történik ez? Hogyan mutatkozik meg az, hogy ő az élet örömeinek, az adományozója, sőt a forrása? Nem kerülheti el a figyelmünket az, hogy Ott is akkor, hogy elképzeljük ezt a mennyegzőt, ott volt 6 kőveder, ami a zsidók tisztálkodási rendjét szolgálták. És emellett, mivel mennyegzőn vagyunk, az ifjú párnak is át kellett esnie különféle tisztulási rituálékon. Tehát 2 dolgot is szolgáltak ott azok a kővedrek, a tisztulásnak, a megtisztulásnak az eszközei voltak. Különösen, hogyha nem csak látjuk a képet, hanem egy kicsit a gondolkodásba is be akarunk lépni, hogy ott hogyan gondolkodtak az emberek. Ott abban a gondolkodásban az volt, hogy a test és a lélek tisztasága összefügg, hogy a víznek egy közvetítő szerepe van, mert az ember, hogy Isten közelébe kerüljön, hogy várja a messiást, hogy méltó legyen a messiás fogadására, az meg kell tisztulnia. Tulajdonképpen Keresztelő János is ezen az úton indult el. Úgy kellett a vízbe merülni, hogy egész testüket bemerítették a vízbe. Előttünk van ez a kép, igaz, hogy hogyan keresztel Keresztelő János. És ez azt szimbolizálta, hogy Isten országába úgy lehet belépni, hogy az egész ember voltomnak megújulásra van szüksége. De Keresztelő János itt tovább megy. Azt mondja, én vízzel keresztellek, de aki utánam jön, Jézus Krisztus, ő tűzzel, szent lélekkel fog benneteket megkeresztelni. Vagyis a víz az csak egy jel, arra nézve, hogy Isten országába az ember nem léphet be, nem juthat el, ha meg nem vallja is, ki nem tudja mondani azt, hogy Krisztus, szükségem van rád. A víz nem elég. Ez csak egy jel, hogy kire van valójában szüksége az embernek. És Jézus, amikor ott van a tanítványok között, hogy ezt még inkább így körbe rajzoljam, ott van a tanítványok között, ő elutasítja egyszer a kéz fontos megtisztulási rituáléját, mielőtt étkeztek. Ugye egy szigorú előírás volt, hogy hogyan kell kezet mosni, miért. És ezt elutasítja, mintha azt mondaná, hogy a kéz megmosásától még nem lesz tiszta a szíved. Ahhoz, hogy az ember szíve megtisztuljon, vagyis hogy meglássa Jézust, az ő dicsőségét, hogy ő Isten fia, ahhoz a szívnek kell megtisztulnia. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. A szívünknek kell odajutni, hogy meglássuk, hogy ő kicsoda, hogy ki ő. És úgy vagyunk megalkotva, teremtettség, teremtmény, teremtő, mi vagyunk a teremtmény, hogy egyszerűen vágyik a szívünk arra, hogy lássuk az ő dicsőségét, hogy lássuk őt. Így vagyunk megteremtve. És így olyan együttérző tudtam lenni Máriával, aki ott van, és már 30 éve vár arra, hogy végre mindenki lássa már meg, hogy kicsoda, akit az ő szíve alatt hordott. Hát neki szólt az angyal, tudta, hogy fogant Jézus, hallotta az ígéreteket, ott volt a szívében, és várta, hogy meglátszódjon már, hogy ki ő. Mert addig mit láttak, hogy Mária az, aki vegyesség alatt várandós lett. Annyira vágyott arra, hogy megmutatkozzon, hogy ki ő is, és oda megy Jézushoz, mert ő tudta, én hiszem, hogy tudta, hogy ő az, aki a várva várt messiás. És volt benne egy emberi türelmetlenség, teljesen természetes módon is, de oda megy Jézushoz, figyelj, nincs boruk. Mert ő tudta, hogy Jézus tud segíteni. Tudta, hogy ő segítségre tud lenni, amikor szükség van, amikor hiány van. És azt mondja Jézus, hogy vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Én nem éreztem tiszteletlenséget, mert hogy amit itt Jézus szépen helyre tesz, az a válasz. Helyre teszi ezt, nincs itt az én órám. Vagyis nem rád tartozik, nem is rám, hanem az atyára. Az atya tudja, hogy mikor, minek van itt az ideje. Az atya tudja, hogy mikor jött el az én órám. Vagy fogok beszélni az óráról is, de hogy itt helyre teszi Máriát, de szeretettel, és Mária pedig megérti. Nem megsértődik, nem elfordul, nem, hanem megérti Mária, mert mit tesz, mi a következő lépés, amit tesz. Azt mondja a szolgáknak, valószínű, hogy ő most rokon volt, vagy felügyelte azt az ünnepséget, nem is fontos, a lényeg, ami közte és Jézus között történik, hogy azt mondja, hogy ő a szolgáknak, hogy bármit mond, tegyétek meg. Milyen gyönyörű útravaló. Azt mondja Mária a szolgáknak, bármit mond, tegyétek meg. Vagyis azt mondja, bele kiáltja így az arcukba, a szívébe, hogy bízzatok benne. Bármit mond, tegyétek meg. Valójában összefoglalja a keresztény engedelmességet egy mondatban. Bármit mond Jézus, tegyétek meg. Bármit, akármit. De azt tegyétek meg, amit ő mond. Amit ő mond nektek, amit ő bíz rátok. Mert hogy ő szeretne bevonni az ő munkájába, az ő szolgálatába. Milyen egyértelmű, hogy ő bármit megtehetne. Bármit, bármikor. De azt mondja, hogy azt látjuk itt ebbe a történet, hogy bevonja a szolgálókat. És ott van Mária, és ő is részes ennek, bevonja őket. Együtt történik, ami ott történik, hogy a víz borrá változik. A csodát magát Jézus teszi. Épp ezért nem is olvassuk, hogy különféle dolgokat leírnának, hogy a csodát úgy kell tenni, hogy itt tedd a kezed, oda mutass, így mond, ezeket a szavakat használt, hanem bevon, de figyeljük, hogy vonja be az embert az ő munkájába, hogyan ő elkezdi az ő messiási jelenlétét. Azt mondja, hogy töltsétek meg ezeket a kővedreket vízzel. Ebbe is úgy belegondoltam, és látom magam előtt a képet, remélem tudtok velem jönni. Hát, tudják a szolgák, hogy nincs bor, erre azt mondja Jézus, hogy a kővedreket vízzel tegyétek tele. És milyen jó, hogy előtte Mária azt mondja a szolgáknak, bármit mond, tegyétek meg. Bármit mond, tegyétek meg. És azt se látjuk, hogy a szolgák kérdeznék, hogy miért. És óvodáskorú gyerekek nagyon sokszor kérdezik, hogy miért. Miért csinálja, miért. És hogy ők itt engedelmesen teszik. Lehet, hogy a szívükben megfordult, de teszik. Mert hogy Isten szolgatásaivá emel bennünket. Miközben Isten gyermekei vagyunk, de bevon, az ő szolgatásaivá tesz, és azt mondja, hogy bármit mond, tegyétek meg. És olyan dolgot kell megtenniük, amit tényleg nem értenek. Talán nagyon nevetségesnek is tűnhet, nem tudom, de hogy mit élhetnek át, de hát nem, biztos, hogy nem értik. És megteszik, és nem ötletelnek, nem miértelnek ebbe a helyzetbe, hanem megteszik. És látjátok, pont ebben a helyzetben, amit talán nem értenek, de ugyanakkor ez egy nagyon fárasztó munka volt. Körülbelül ez 600 liter vízről beszélünk, amit így bele kellett hordaniuk a nagy kővedre. Ez egy fárasztó munka, egy fáradtságos munka. Nem értik, fárasztó, és meg kell tenniük, mert Jézus Krisztus erre hívja őket. És megteszik. És először nem látják, hogy mi fog történni, megteszik, aztán övék az öröm. Mert ők fogják látni Isten munkáját teljesen közelről. Bíznak Jézusban, hisznek benne, megteszik, engedelmeskednek, és látják, hogy mire képes, hogy ki ő. Azt mondja az ige, és a tanítványok hittek benne. Vagyis az engedelmesség, még nagyobb hitből engedelmeskedünk, és az engedelmességben még nagyobb hit születik. Még inkább megismerem Krisztust, még inkább meglátom őt. Még inkább megmutatkozik számomra az ő hatalma és dicsősége. Mert mindenki kap abból a borból, aki ott van. Mindenki részesül Isten ajándékából. Mindenki látja a teremtett világot. Mindenki megláthatja másik emberben a csodát, a szépséget, a tehetséget, a talentumot. De hogy a másikban megláthatom Isten képmását, ahhoz a hit kell, hogy elhiszem, hogy ő Isten képmása. És így épül a közösség, így ez a miénk tud lenni. Ebben tudunk élni, mozogni és együtt lenni. Mi az, amire téged hív Jézus? Mi az, amit neked mond, hogy tedd meg? Mi az, amire lehet már hetek óta, hónapok óta azt mondod, nem értem, miért? Van-e olyan dolog, amiben hallod az ő szelíd hangját, de valamilyen nem sikerült még? Indulj el, tedd meg! Állj be az ő munkájába, állj be az ő szolgálatába. Ha csak itt a templomon belül most is folyik a gyerekszolgálat, folyik a házigazda szolgálat, folyamatosan a stúdiós szolgálat, folyamatosan benne vagyunk a zenei szolgálat, benne vagyunk Isten munkájába. Sokszor fáradtságos, sokszor nem értjük, miért kell a gombokat, miért nem működik, stb. Értitek? De végül Isten ajándéka, az öröm, az a miénk. Mi az, amire hív téged Jézus? Vagy ha még nem vagy keresztény, akkor lehet azt gondolod, hogy hát én nem szeretném őt azért követni, mert hogy akkor talán le kell mondanom az örömökről. És mert Jézus itt ezt olyan szépen elvégzi, ha ezzel küzdesz is a szívedben. Nem lemondanod kell, hanem ha őt követed, akkor lesz az igazi öröm a tiéd. És ő is ott van, és jelen van, és ünnepel. Milyen jó úgy ünnepelni, úgy az örömben benne lenni, hogy az örömünk forrása Krisztus maga. Az ő hatalma, az ő szeretete, az ő dicsősége, hogy láthatjuk az ő kezenyomát. Mert hogy valószínű minden írás magyarázva ezt mondja, ez a bor lehetett a világ legjobb bora. Nemhogy elvette az örömöt a mennyegzőn, hanem sokszorosan bőséggel kiárasztotta. És második dolog, amiről beszélni fogok, hogy hogyan mutatja meg az ő dicsőségét. Azt hallottuk, hogy ez, és hogy ez mire hív bennünket, hogy ez egy jel. A jel mindig túlmutat önmagán, mindig többet hordoz és mutat számunkra, mint ami valójában történik. Leragadhatnánk annál, hogy Jézus így hatalma van, nagy dolgok, na Úr, a teremtett világ felett, a teremtett minden elem fölött, és ez igaz, és egy font, és ez fontos, hogy ezt meglássuk, hogy ő nagyobb mindennél, minden fölött áll, de még itt túlmutat ez a történet még valamire. A bor az Isten népének az ünnepében, különösen újra ebben a kultúrában, az ünneplésnek volt a jele. Több helyen az Ószövetségben a bor jelképezte az öröm ünnepet. És hogy a proféták szóltak arról, hogy amikor Krisztus megjelenik, akkor elkezdődik a messiási kor, vagyis akkor eljön Isten országa közénk. És miért ezt a jelet teszi először Jézus? Hiszen gyógyíthatott volna, szabadíthatott volna, vízen járt volna, bármit megtehetett volna. De ő a bort változtatja vízzé. És ez a messiási kornak a kezdete, hogy itt van Isten országa, itt van közöttetek, János is erről beszél, itt van közöttetek, ünnepeljetek, vígadozzatok, a megváltó elkezdi helyreállító munkáját, és nem valahol távolról, kívülről, hanem emberré lesz, itt van, közösségre lép velünk, veled és velem, közösségbe lép már ott az emberekkel, ott van, reagál rögtön egy szükségre, jelen van, egy szeretett közösségre lép és jön az emberrel. Ünnepeljetek, itt van Isten köztetek. A víz helyett bort ad. Itt van Isten országa köztetek. Te egyáltalán mit gondolsz Isten országáról? Szoktál-e erről gondolkodni, hogy Isten országa itt van közöttünk? Vagy mi jut eszedbe a kereszténységről? Mi jut eszedbe a saját kereszténységedről? Hogy ez egy iga? Olyan jól jött ide a bizonságtétel, amit mondott Tamás, hogy ez egy iga? Aminek folyamatosan meg kell felelni? Ami egy folyamatos gyötrődés? Hogy gondolsz a saját keresztény életedre? Folyamatosan harcolsz, hogy szeretném betartani, de nem megy, Isten ítél, mi lesz velem, nem megy, nem tudok úgy szeretni, ahogy szeretnék szeretni, még a családommal se, nem tudom úgy szeretni a fele barátomat, nem tudok megbocsátani, nem tudok új kezdetet adni, nem tudok újra bizalmat szavazni. És lehet, hogy sorozatosan kudarcként éled meg a keresztény életedet? Mert csak ezeket látod, csak ezekkel gyötrődsz, csak ezeket próbálod valahogy egyensúlyozgatni. És már rég elfeledkeztél arról, hogy tehát Krisztus követésében helye van az örömnek. Hogy lehet örülni. Már csak iga lett, feladat, feladat után. Kudarc, kudarc után. Hogy látod a saját kereszténységedet? Megfáradtál? Elfeszítetted ezt az örömöt? Hogy csak lemondás és áldozathozatal? Olyan megrendítő volt hallani azt valakitől nemrég, hogy már nem tudok örülni az életemnek. Hogy látod az életedet, a keresztény életedet? Ott van-e benne az öröm? És ezt nem úgy kérdezem, hogy újabb gyötrő gondolatot támasszak, hanem hogy együtt menjünk Isten elé ma is, valljuk meg, hogy szükségünk van rád. Te, aki az igaz öröm forrása vagy, te, aki megmutatod magad nekünk, és ez lesz, ami örömünk, hogy te itt vagy, velünk vagy. Cselekedd ezt ma meg a szívembe. A te örömödre vágyom, aki te az öröm ajándékozója vagy. Utolsó gondolatok következnek. Jézus jön. És azt mondja, vizet félreteszi, a kővedreket borrá változtatja. Mintha folytatná keresztelő Jánost, hogy ebbe a gyötrődésbe a víz nem segít. A külsőségek nem segítenek. A maszk, a ruha, a szófordulatok nem segítenek. Nem segít a víz. De van, ami segít. A bor Krisztus vérére mutat. Minden úrvacsorakor itt vagyunk is. Isszuk a bort, ami az ő kiontatott vérére emlékeztet. Azt mondja Jézus, ünnepeljetek, mert eljött az új szövetség kora. Itt vagyok, veletek vagyok. Lássátok meg, hogy ki vagyok. Az én áldozatommal megnyílik az út az atyához. Mert bennem, azt mondja, megláthatjátok Istent. Mit mond Keresztelő János? Megláttuk az ő dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Ott akkor Jánosék idejében, az újszövetségi kor gondolkodásában az ember fájdalmat, sötétséget, Isten nélküliséget lát, Isten dicsősége csak a szent sátorban van jelen, értitek? És Krisztus megjelenik, és azt mondja, itt vagyok, bennem jelen van Isten, én magam vagyok Isten fia. Újra köztetek akarok lakozni. Azt mondja, olyan szép ez a kép, én vagyok a templom, akiben találkozhattok Istennel, akivel megláthatjátok Istent. Nézzetek rám, az én dicsőségemre. Mert még ebben a gondolkodásban az is fontos volt, hogy amikor egy mennyegző történt, akkor mi itt örülünk, vigadunk, de olyan jó lenne ezt visszahozni, gondolkoztam is erről, hogy ott a mennyegző mindig többről szólt szintén. Az Isten és az ő népe kapcsolatáról. Elvileg minden egyes alkalommal emlékeztek arra, hogy Isten ilyen szeretett kapcsolatban akar lenni az ő népével. Ilyen bensőséges, intim kapcsolatban, ahogy férje feleséggel. És az Ószövetségben többször van erre utalás is, hogy ő mint férj van jelen, és ő mint hitvesi, szövetséges társ, hogy az ő szövetségében benne van és benne marad az ő népével, és ami ott megtört a bűnesetkor, eljön Jézus, hogy ez helyreálljon. Ez a szövetségi, bensőséges, teljes szeretet kapcsolat. Olyan szépen fogalmaz Ézsaiás. Nem mondalak, mondanak többi elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak gyönyörűségem, országodat pedig úgy, hogy férnyél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz fére. Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít. Ahogy a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül majd neked, Istened. Az öröm. Isten örül neked. Ő alkotott, ő teremtett. Nagyon, nagyon leegyszerűsített példa. Amikor ránézek a gyermekemre, hát, hogy ne örülnék? Látom, örömöm van benne. Hogy ránézek egy kedves kis gyerekre, hogy kimentek. Igaz, hogy öröm? Nem ismerem, nem tudom, még nem is az enyém. Isten meg, amikor rád néz, örül neked. Gondolsz-e így Istenre? Vagy csak mindig úgy, hogy ítél, elvár, teljesítmény. Ez is így valahol itt jelen van, persze ő ítél, igazságos, kegyelemmel és igazsággal van tele. Kegyelem, örömmel tele. Így néz rád Isten, hogy örül neked. Ezt az ige mondja, ne rakjuk ki ezt a mi gondolkodásomból, ami a teljes képből. És hogy majd újjáteremt egyszer majd mindent. És hogy ez a teljes egymásra találás, ez a szövetség teljesen helyre álljon, hogy Isten és az ő népe között ehhez az kellett, hogy Jézus Krisztus kiígya a poharat. Isten kegyelmének és haragjának a poharát. Hogy neked adja az örömmel és kegyelemmel teli poharat. Amiből ihatsz, amiből táplálkozhatsz, amit kóstolgathatsz, az ő kegyelmét. Mert a kereszténység elsősorban arról szól, hogy kegyelmes Istenünk van. Igazságos és kegyelmes. Ő maga tett eleget Jézus Krisztusban, minden bűnünkért. Fogadd el ezt a poharat, ha már mennyegzőn vagyunk, a kegyelemmel, az irgalommal, a megbocsátással, a szeretettel, az örömmel teli poharat. Így áll ebből a vízből, hogy az ő szent lelkével, az atya szeretetével betöltsön téged. És egyet kell tennünk, hívni, segítségül hívni. És ő jön. Ő jön, mert Jézus, amikor kiitta azt a poharat, elvégezte, hogy a mi szívünk az ő vére által megtisztulhasson, és megláthassuk Jézus Krisztust. Amen. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged, mert te, amikor csodát teszel, abban mindig megmutatod a te hatalmadat, a te dicsőségedet, a te kegyelmedet, a te együttérzésedet, és ugyanakkor igazságodat is. Hívunk most téged, hogy ott, ahol éppen tart az életünk, ahol éppen zajlanak különféle gondolatok, érzelmek, veled való kapcsolatunkra nézve, a kereszténységünkre nézve, oda most hívunk téged, hogy lépj be, mert megvalljuk, hogy szükségünk van rád, hogy rendet tégy, hogy kigubancold az összegubancolódott érzéseinket, gondolatainkat, hogy ne takarja el semmi, ami látáson kelül te végtelen irgalmadat, közeljövő szeretetedet. Jöjj és cselekedj bennünk, jöjj és szabadíts meg bennünket minden hazugságtól, minden hamisságtól, minden képmutatástól. Hadd legyen miénk a te örömöd, Jézus Krisztus. Hadd legyen a miénk a megváltás öröme. Köszönjük, hogy ebbe a munkába behívsz bennünket, ahogyan végzed a helyreállító munkádat. Hogy a minden napokban, ahogy szolgálhatunk neked, abba örömünk lehet. De köszönjük, hogy ki szélesíted a mi látásunkat, hogy tudjuk, hogy vár ránk a bárány mennyegzője, ahol nem lesz sírás, gyász, fájdalom, hiány, ahol soha nem fogy el a bor, ahol örök ünnep lesz, ahol színről színre látunk. Kérünk téged, hogy hozd ennek az örömét, ennek a bizonságát el a szívünkbe ma, hogy ez járjon át újra vagy először. Mit jelent az? Te vagy a mi vőlegényünk, mi pedig, mint gyülekezet, a te mennyasszonyod, mint Isten népe. Köszönjük, hogy ameddig még eljön a nagy mennyegző, addig is itt vagy velünk. Nem vonod meg tőlünk a te jelenlétedet. Szentlélek, jöjj és töltsd be bennünket. Hagyj legyünk ilyen kapcsolatban mi Urunkkal, ahol halljuk a hangáját, ahol értjük az akaratát, és megtesszük, amire hív. Jöjj, Szentlélek, és tégy bennünket templomokká, hogy hagyd találkozzanak bennünk, a szomszédaink, akiket ránk bíztál, a te szereteteddel, a te irgalmaddal, a te jó híreddel, Tégy bennünket, Urunk, téged hordozókká, akik bátran élik és szólják azt, hogy ki vagy Te, Jézus Krisztus, és mit tettél értünk. Így kiáltunk most hittel és bizalommal, hogy Te vagy az, aki ott vagy a beteg ágyak mellett, Te hoz gyógyulást, Te hoz vigasztalást a gyászolóknak, Te hoz reményt a reménytelenségben lévőknek, Te hoz örömöt, akiknek nincs már vagy elfogyott. Kiáltunk, Urunk, az egész gyülekezetünkért, a lakótelepünkért, a lakóparkokért, a városunkért, a teremtett világért, hogy hagyj tudjunk úgy jelen lenni, mint akik tudják. Vőlegényük van, aki egy nap majd visszajön, és várunk téged, Jézus Krisztus. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.